itt, amiről mi most beszélünk, hogy ezek a Istennel kapcsolatos szakrális böjtök. Tehát a böjt, azt ha valaki úgy kezeli, hogy én most fogyókúrázok, annak az egy másik eredményt fog okozni. Tehát az, amikor valaki tudatosan, lelki szinten, spirituális módon akar böjtölni, annak teljesen más lesz az eredménye, tehát ez egy tisztább tudatot eredményez, egy magasabb kapcsolat szintet Istennel, mint az, amikor valaki le akar fogyni. Mert az egy folyamatos frusztráció.
Gaurangában a Védikus Kultúra műsorában a böjtről beszélgettünk, Mahajan Prabhuval, Krisna hívővel. Egy rövid zene után ezt a témát folytatjuk. Mai Góranga műsorban Mahajan Prabhuval beszélgetünk, Krisna hívő lelkésszel, a bőjt a téma. Nagyon sok minden szóba került eddig az adásban, főként ugye a vegetáriánus táplálkozásról beszéltünk. Itt említettél egy gondolatot, amire mindenféleképpen rá akartam kérdezni, mégpedig ez, hogy ugye szenvedéssel jár. Hát az emberek nem nagyon szeretnek olyan dologba belekezdeni, ami szenvedéssel kezdődik. Bár hogyha végig gondolunk az életünkön, akkor azért azt látjuk, hogy szinte minden, ami eredményhez vezet, az valamilyen módon lemondással jár. El kell mennünk az iskolába tanulni, ott kell űrni sok-sok órát, sok-sok évet, amihez igazából olyan nagy kedve nincsen az embernek, főleg fiatalon, de aztán látjuk, hogy ennek az eredménye a későbbiekben megjelenik. Nyilván ilyen a bőjt is. Te is itt pedzegetted, hogy nagyon sokan azért kezdenek böjtölni, hogy a testük szebb formájú legyen, hogy fogyjanak, és hogy ez örökös frusztrációval jár. Ez bizonyára így van, hiszen az embernek megvonni az ételt magától az egy nagy dolog, hiszen talán nem is tudom, hogy a életünk folyamán mennyit töltünk evéssel, de biztos nagyon sokat. Talán ennél többet alvással tölthetünk. De hogy a lelki élet szempontjából ez egy üdvözítő dolog, és akkor az könnyebben megy. Ennek a folyamatáról szeretnélek téged kérdezni, hogyha valaki látja az életében azt a fajta hiányt vagy űrt, amit nem tud kielégíteni az anyagi törekvéseivel. Hiába van pénze, boldog családja, vagy bármi ilyesmi, de mégis hiányzik valami az életéből. Többek között ilyesmiket említettél, hogy ki vagyok én, ki Isten, mi az emberi élet célja. Akkor mégis milyen úton indulhat el, milyen fogódzókat talál az életbe? Hogyan kezdjen neki ennek a folyamatnak?
Hát biztos, hogy több irányba elmehet, jó irányba és rossz irányba egyaránt. Én mindenképpen a helyes irányt, azt nincs más út, mint az Isten útja hangulatba javasolnám. Itt, hogyha vesszük a szentírásokat, és most pont egy gyakorlati kérdést veszünk ki a szentírásokból, a böjtöt, szóval hogyha valaki nem egy ilyen misztikus és egy ilyen nagyon távoli gondolatsornak veszi a szentírásokat, hanem egyszerűen csak odafordul úgy, hogy én nekem ezek a problémáim vannak, vagy én szeretnék egy minőségibb életet. Nézzük meg azok a könyvek, azok az írások, amik már több ezer éve válaszokat adtak ezekre a kérdésekre, hogy mit javasolnak számomra. Tehát vegyük mondjuk úgy, mint egy nagyon régi pszichológiai segítő irodalmat. Tehát még ahhoz nem is kell úgymond Istenbe hinni, hogy valaki egy olyan könyvhöz nyúljon, ami több millió ember életét jobbá tette. És ha valaki elkezdi a gyakorlati részeit, tehát még nem is a filozófiait, mert ha beleolvas, akkor mindenképpen a filozófiát fogja érteni, vagy valamennyire foglalkozni vele. De például itt van az, hogy étkezés, tehát hogy étkezzünk, akkor az, hogy dolgozzunk, hogy értsük meg azt, hogy nekünk hogy kell bánni az értékeinkkel, hogy kell hasznosítani az értékeinket, akkor hogy lehet az embertársainkkal milyen kapcsolatot lehet kialakítani, milyen közösséget lehet létrehozni, hogy működik a férfi-női kapcsolat, hogy lehet gyerekeket nevelni. Tehát ezek mind-mind az összes szentírásban benne vannak. Tehát ha valaki, és ezek a szentírások terjedelmében persze változatosabbak, vagy hát különbözőek, de mind-mind följebb viszik az embernek a életmódbeli minőségét egyértelműen. Tehát ha valaki egy igazi profi böjtöt akar végezni, akkor csak olvassa el a szentírásokban, hogy erről mi van. És akkor legmaximálisabb információkat megkapja arról, hogyha valamilyen módon ő az egészségét javítani akarja, akkor például egy ilyen böjtöt hogy kell végeznie.
Krisna hívők milyen rendszerességgel böjtölnek?
Hát, amit mondtam, vannak úgynevezett jeles napok, amik különböző inkarnációk és szentek megjelenési napja és eltávozási napjával kapcsolatosak, de ami nagyon rendszeres, azt úgy hívják, hogy Ekadasi, vagy Ekadasi, ami azt jelenti, hogy 11, ez újhold és fogyóhold időszakában a 11. napot jelenti. Ez asztrológiai így van kiszámolva, hogy abban a napban a legalkalmasabb az emberi test, illetve a körülményei arra, hogy böjtöljön. És itt a böjt többféle böjtöt jelent.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez teljes böjtöt jelent, vagy léböjtöt, vagy valamilyen étel elhagyását?
Hát a legszigorúbb böjt az, amikor se nem eszik, se nem iszik valaki. Hát ez mindenképpen, aki tudja vállalni, az végzi, aki úgy gondolja, hogy ez nehéz, akkor lehet persze a következő fokozatra gondolni, hogy napjába csak egyszer egyen. Általában egy ekadaszi az napkeltétől másnap napkelték tart. Tehát egy ilyen minimum egy ilyen 24 órás ez a böjtnap, és akkor abban az egy napban egyszer egyen. Egyszer valami, ugye a katolikusoknál van az, hogy három a böjtnap alatt, böjtök alatt, böjtnapok alatt háromszor lehet enni, de csak egyszer lehet jól lakni. Na itt most az, hogy egyszer egyen, és egyszer lakjon jól. A következő pedig az, hogy lehet enni, de a legfontosabb ebbe a böjtnapban, hogy gabonát, hüvelyest, és ezen kívül szezám mag és szezámmag olajat, és mustármag és mustármag olajat ne fogyasszon. Most ez azért van, mert egy Krisna elrendezése folytán ezeken a napokon ebbe költözik bele a bűn ezekbe a növényekbe. Hát a gabona az egyik legérzékenyebb növény arra, amit úgy hívunk, hogy fizikai, finom fizikai energia. Tehát a étkezés egyébként is egy nagyon érdekes dolog, mert tehát az étel, amit főzünk, és a tudatunkat a főzés során belerakjuk az ételbe.
Ez már kicsi nekem ilyen ezoterikus.
Igen, kicsit ezoterikus, de van egy ilyen mondás, hogyha a feleség igazából akarja tartani a férjét, meg akarja tartani a férjét jó kapcsolatban, akkor főzzön neki nagyon finomat, a gyomrán keresztül. Tehát, hogy ez az étkezés, tehát amikor a szeretetet teszek az étkezés, a főzésbe, akkor aki megeszi, az fogja érezni ezt a szeretetet. Ha én valahogy nem foglalkozok, csak összedobok valamit, akkor ő is fogja azt érezni. És ugyanilyen, erre a legérzékenyebb a gabona. Tehát, hogyha a gabonát ezen a napon nem jó fogyasztani, mert a bűn, úgymond a rossz visszahatások, a rossz energiák, akkor abban koncentrálódnak. És akkor az, ha megesszük, akkor az a se testi, se lelki szempontból nem tesz jót nekünk.
Ezen én is sokat gondolkodtam, hogy, mert ugye hát nyilván már hallottam erről a témáról, hogy nem mindegy, hogy milyen tudatban főzünk. És akkor azon gondolkodtam, hogy hát ez így nehezen értelmezhető a számomra. Ugyanakkor eszembe jutott az, hogy ha belépek egy idegen helyre, akkor nyilván, és ezzel mindenki így van, van valamilyen benyomása erről. Hogyha előtte ott egy vita volt, vagy ha kellemesen üldögéltek és beszélgettek az emberek, akkor úgy valahogy érzi az ember azt az atmoszférát. Nem tudja megmagyarázni, hiszen nem a szemével látja, nem a fülével hallja, nem az órával érzi. De mégis valamilyen furcsa érzéken keresztül ezt valahol tapasztaljuk. Ezt valahogy így kell elképzelni, hogy a hogy az ételek készítésénél is ez a fajta koncentráció vagy hanyagság később így átragad az emberre?
Hát nagyon fontos a főzésnél a tisztaság. A Krisna tudatban van több minőségi különbség is abban, hogy ki hogy főz. Vannak ugye a legmagasabb szintű főzési tisztaság az a templomokban van, ahol vannak Isten szobrok, murtik, és őket úgy etetik, úgy főznek rájuk, mint ahogy otthon főz rájuk, főz annak a szülők, mondjuk az a gyerekükre, vagy a férje a feleségnek, vagy a feleség a férjnek, tehát hogy ez egy, hogy az a lényeg, hogy személyes legyen, és szeretettel. Tehát amikor mi főzünk, és igazán tisztán akarunk, tiszta tudatba akarunk főzni, akkor Krisnára gondolunk. Hiszen olyan az, aki mint egy ilyen érintőkő, megtisztítja a tudatunkat, és megtisztítja azt az ételt is, amit mi főzünk. Tehát ezért van az, hogy a legtisztább dolog, és itt megint ugye a böjt, Krisna tudat, étkezés, a egyik legmindennapibb cselekedeteink, azok az étkezések. És az étkezéseink, mivel hogy mindennapiak, ezért nem szabad lemenni egy ilyen átlagos tevékenységre. Tehát egy az, hogy az étkezés az ugye arra legfontosabb dolog, hogy fenntartsa a testünket. De a másik nagyon fontos dolog, hogy emelje a tudatunkat. Tehát nem mindegy, hogy hol eszünk, tehát milyen szakács főzi, hol fogyasztjuk el. És itt a Krisna tudatban nagyon fontos, hogy mi praszádamot fogyasztunk. Tehát a böjt, itt a Krisna tudatban az is már eleve egy böjti kritérium, hogy a étel az felajánlott étel legyen, tehát Krisnának felajánlott étel, az az alap. Illetve az az alap, hogy vegetariánus, de a vegetariánus étkezésnek a lelki szintje az a proszádam. És ha ezt az ételt esszük, különösen böjt napon, akkor igazán a lelki helyzetbe kerülünk, lelki szintre kerülünk.
Még egy rövid kérdés, bár talán lehet, hogy erre lehetne a leghosszabban válaszolni, hogy itt említetted, hogy az ember szeretettel csinálja ezeket a cselekedeteket. Ezt így mondani, meg meghallani viszonylag egyszerű. Nem tudom, hogy ezt hogyan lehet megvalósítani. Tehát én sokat gondolkodom ezen, hogy oké, szeresd fele barátaidat, de hogyan vezet az ahhoz vezető út? Tehát hogyan lehet szeretettel főzni? Mi az, ami nyilván gyakorlással, vagy kell hozzá valamilyen más cselekedet? Tehát hogyan tudja az ember ezeket a dolgokat kifejleszteni? Mi az? Melyek azok a mankók, amik hozzásegítik az embert, hogy ilyenné váljon?
Szerintem csak a saját érzéseimről tudok beszélni. Én nagyon sokszor, amikor főzök, akkor barátaimnak főzök. Sőt, hát ez a bhakta közösség, ez a krisnás közösség, szinte én mindenkit, aki krisnás, az minden barátaimnak tekintek, illetve barátaimnak érzek. És amikor főzök, akkor én rájuk gondolok félig meddig. Tehát félig meddig, hát az első rész az, hogy tudom, hogy Krisnának főzök, de tudom, hogy ha Krisna elfogadja, akkor elfogadják a bakták is. És én leginkább nekem mindig az jut eszembe, hogy a baktákat, tehát a Krisna hívőket elégedetté tenni, finomokat egyenek. Ez egy mindig egy nagy öröm mindenkinek, hogyha van jó ízű ételeket ehet. Nekem ez az egyik mankóm, úgymond, hogyha nem is tudok annyira Krisnát magam elé képzelni, vagy hogy mondjam, magam, tehát felérni hozzá, akkor mindig azok jutnak eszembe, akikre személyesen főzök, tehát hogy a baktákra. És ez mindig így van. Szerintem, amikor Amikor már a, például mondják azt a gyerekek, hogy a nagymama főztje, az minél finom. És a nagymamának, amikor olyan korban van, akkor ténylegesen neki a, az egyik nagy programja, amikor már nem úgy dolgozik, vagy nem olyan feszült a mindennapjának, neked tényleg az a programja, hogy, hogy az unokáimat boldoggá tenni. Tehát ez, hogy valakinek örömet szerezni. Hát valaki persze örömet szerezni, azzal azt gondolja, hogy adok neki pénzt, azzal is örömet szerzek, vagy veszek neki valami ajándékot, az is örömet szerzek, vagy főzök neki, és azzal örömet szerezni. Tehát ez egy mindennapos dolog szerintem. Csak itt, amikor Krisna tudatról van szó, vagy Isten tudatról van szó, Istennek ajánljuk fel az ételt, akkor bejön az is a képbe, hogy ki az, ki Isten, vagy hogy képzelem el Istent, hogy és milyen kapcsolatom van. Tehát amikor főzök Krisna tudatban, az is egy jóga folyamat. Ezt megérteni. Ez a plusz itt a úgymond a szakrális főzésben.
Hát nagyon remélem, hogy minél többen, köztük én is, megértem ezt a misztériumot, és sikerül megvalósítani az életbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szívesen várunk máskor is. Hogyha valakinek bármilyen kérdése lenne, akkor azt gondolom, hogy a www.krisna.hu oldalon egy csomó mindent megtalál, ellátogathat ide a harmadik kerületben lévő templomba, és itt sokfajta irodalmat talál többek között ezzel kapcsolatban is. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltál. Legközelebb 2 hét múlva lesz Góranga itt a Civil